betegségeket sokkal könnyebb megelőzni, mint kezelni. A prevenció első lépése az okok felderítése. A megelőzés olykor legalább annyit ér, mint a gyógyítás. Medicína. Orvostudomány mindenkinek. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Ma esti meghívottunk nevében is nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a medicina műsorvezető szerkesztője Nagy Bodó Tibor. A tartalomból röviden. A medicina korábbi műsoraiban már beszéltünk a szívritmuszavarokról, ezek kezeléséről és arról is, hogy ezzel az állapottal hogy lehet együtt élni. Azonban szó esett a katéteres ablációkról is, amikor többek között megtudtuk azt is, hogy ennek a vizsgálatnak a célja a szív ingerképzési és vagy ingervezetési zavarainak pontos feltérképezése. Tekintettel a megmaradt és a beérkezett kérdésekre, ma még folytatnunk kell a beszélgetést, mint ahogy ezt meg is ígértük. Témánk a katéteres ablációk és a szívritmus szabályozók működése. És most nagy szeretettel köszöntjük a telefonkapcsolatunk másik végén dr. Szili Török Tamás professzort, a ritmuszavarok diagnózisának és kezelésének világszerte elismert szaktekintélyét. Professzor úr, jó estét kívánok, köszönjük, hogy ma este is elfogadta a meghívást, és hogy válaszolni fog élőben a kérdéseinkre.
Ma estét kívánok én is, és üdvözlöm a rádióhallgatókat. És természetesen én is nagyon hálás vagyok, hogy ezt a fontos témát folytathatjuk a ma este is. Miután legutóbb már néhány héttel ezelőtt beszélgettünk, talán érdemes azért egy-két szót beszélni arról, hogy tulajdonképpen eddig miről is volt szó. Nagyon fontos az, hogy ugye egy olyan területről beszélünk, ahol valódi gyógyítást tudunk végezni, ezt eléggé részleteiben átbeszéltük eddig, és ennek része természetesen a katéteres abláció is, ahol, ahogy mondtad, a szív ingerképzésével és ingervezetési zavarainak a pontos diagnózisával, illetve terápiájával foglalkozunk. Na most a legelső adásban ugye összefoglaltuk azt, hogy mi is az az elektrofiziológus? Ki az az szakember, aki ezekkel a ritmuszavarokkal foglalkozik? Majd elég sokat beszéltünk a diagnózissal, a diagnosztikus módszerekkel, hogy hogyan lehet ezeket a ritmuszavarokat pontosan feltérképezni, és valóban rátértünk a katéterablációkra, néhány szóval említettük a pacemaker, illetve a defibrillátor terápiát, amiről majd valószínűleg a későbbiekben is lesz szó. A mai beszélgetéshez annyit előjáróban azért elmondanék, hogy tényleg azért is beszélünk többször, mint egy, mert olyan fontos területről beszélünk, ahol amikor megszületik valaki, akkor körülbelül 33% esélye van, hogy az élete során valaha ritmuszavart fog kapni. Ez gyakorlatilag 1 a 3. És hogyha a leggyakoribb ritmuszavart nézzük, ami egyébként összefügg ezekkel a modern társbetegségekkel, a titlarfibrillációt, még az is 1 az 5-höz, és azt várjuk egyébként, hogy 2060-ig, tehát a következő 40 évben pusztán a titlarfibrilláció esetén is 1 az 5 arányban fog előfordulni ez a betegség. Tehát méltán beszélhetünk egy népbetegségről, és úgy gondolom, hogy erről nem lehet eleget beszélni, úgyhogy nagyon szívesen jöttem ma is, és nagyon szívesen állok a rendelkezésetekre.
És hogyha összefoglaltuk az eddigi beszélgetéseinket, nem ártana tekintettel azokra a hallgatókra, akik nem tudták követni a legutóbbi beszélgetésünket, megkérjük, hogy tartsunk egy emlékeztetőt erről is, amiben maga a múlt heti beszélgetésünket foglaljuk össze pár szóban.
Igen, nagyon szívesen, természetesen. Az már konkrétan ugye a katéter ablációról szólt, és erről néhány mondatot elmondanék. Na most a katéter ablációnak már a nevében is benne van, hogy katéterrel végezzük, és ebből előnye is látszik. Nem kell a beteg mellkasát ugye megnyitnunk, hanem szúrásból, általában a combhajlatból, bár egyébként vannak most már olyan modernebb módszerek, hogy akár a karból is eljuttathatjuk a katétert a szívbe, és ott ezzel a precíziós technikával, amiről talán még ma is fogunk egy kicsit beszélni, a szívritmus zavaroknak a kezelését végezzük. Ezt mi a medicinában, az orvostudományban úgy hívjuk, hogy minimál invazív beavatkozás, tehát próbáljuk a beteg számára minél kisebb megterheléssel végezni ezeket. Nagyon fontos itt kiemelni azt, hogy, és ezt a múltkori adásban is kiemeltük, hogy nagyon frusztráló gyakran orvosok számára, akik olyan területen vannak, hogy a betegeknek azért vannak olyan csoportjai, amelyek nem gyógyíthatóak. A ritmuszavarok esetén egészen másról van szó, hogy megvalósul a valódi gyógyítás, és ha ez a katéteres beavatkozás sikeres, akkor tényleg a beteg meggyógyul, és az a vagy szerzett, vagy akár vele született kis elváltozás, ami felelős a ritmuszavaré, az teljesen megszüntethető, eltávolítható bizonyos technikákkal a szívből, és onnantól kezdve a betegnek ez soha nem fog visszajönni. Ezzel együtt nagyon fontos az, hogy nekünk a beavatkozás végző orvosoknak az első lépése ezeknek a vizsgálatoknak valóban az, hogy fölmérjük a veszélyhelyzetet, tehát az, hogy az adott ritmuszavarnak egyébként a kezelése az mennyire fontos, hiszen vannak olyan ritmuszavarok, amelyek nem életveszélyesek, vagy akár nagyon kevés tünetet okoznak a betegnek, és véletlenszerűen kerülnek felderítésre, és vannak olyanok, amelyek, hogyha nem avatkozunk közbe, akár néha órákon belül, akkor pedig életveszélyes helyzetet okozhatnak. Úgyhogy gondolom, erről is lesz ma szó, de amiről egyébként akartunk beszélni, és nem jutott rá idő korábban, hogyha nem haragszol, akkor kitérnék erre is, hogy milyen ezeknek a beavatkozásoknak a finanszírozása, mert azokból, amiket elmondtam, valószínűleg azért már a hallgatók szeme előtt is kirajzolódik egy olyan közlegnek a képe, ami egy nagyon speciális műszerezettséget igényes. Ez valóban úgy, így is van, hogyha tudnánk képet mutatni róla, egyébként lehet, hogy nem is ördögtől való ötlet az, hogy a weboldalatokon mutassunk egyszer egy elektrofiziológiai laboratóriumról egy képet, amit a hallgatók meg tudnak nézni, akkor valóban úgy néz ki, mint egy ilyen űrhajónak a belseje, rengeteg műszer van benne, és magának a beavatkozás végző orvosnak egyszerre néha 5-6 műszert, 5-6 képet kell figyelni a beavatkozás során. Ebből következik, hogy ezek nagyon drága beavatkozások, tehát nagyon kevés országban mondhatják el azt magukról az orvosok, hogy elégedettek ennek a finanszírozása, és valóban annyi beteget tudnak kezelni, amennyit szeretnének. Talán az Egyesült Államok, illetve néhány nyugat-európai ország ilyen, de mi itt Kelet-Európában, mi is itt Magyarországon, de a kollégák akár Erdélyben azzal küzdünk, hogy ennek a finanszírozása minél jobb legyen, és hogy minél több beteget tudjunk hozzánk jutni.
Természetesen várjuk a fényképeket, és a weboldalra mindenképpen feltesszük, akár egy hét múlva, és itt már be is jelenthetjük talán azt, hogy jövő héten november 11-én délután élő műsorra fog sor kerülni, az ön a csapatával fog talán eljönni ide, és a Marosvásárhelyi Rádió koncertteleméből fogunk közvetíteni. El lehet hozni a fényképeket, várjuk, de folytassuk most a mai témánkat, a mai medicinát. Köszönjük tehát az emlékeztetőket, köszönjük a kiegészítést, professzor úr, folytatásképpen beszéljünk arról, hogy esetünkben mikor lehet újra elkezdeni a fizikai aktivitást, vagy éppen a sportolást. Maga a szóban forgó beavatkozás után nyilván.
A kérdés az annyira jó egyébként, hogy nem is az, hogy mikor lehet, hanem én egy kicsit átfogalmaznám a kérdésedet, úgyhogy mikor kell. Nagyon fontos az, hogy és erre a legújabb vezérfonalak is fölhívják egyébként a figyelmet, hogy a beavatkozások mellett a beteg egészét kell természetesen figyelnünk, és a beteg egészét, a betegség kiváltó okait is kell kezelnünk. Nagyon érdekes az, hogy a legújabb vezérfonalakban egyébként, amit úgy is hívnak, hogy AF care, ahol a care az angol szóból származik, és a C azt jelenti, hogy comorbidity, ami magyarra lefordítva társbetegséget jelent. Nem is a beavatkozással kezdünk, hanem pontosan ezeknek a társbetegségeknek a gyógyításával, mert az egyébként jelentős mértékben növeli a beavatkozásunk sikerét. És ebben nagyon nagy jelentőséget kap a mozgás és a sportolás, illetve ennek megfelelően a túlsúlynak a csökkentése. És ugyanebben a mozaik szóban az E pedig azt jelenti, hogy a beavatkozást követően sem szabad ezzel leállni, a betegeinket gyakorlatilag élethosszíglan tartjuk egy olyan ellenőrzés alatt, ahol még egyszer mondom, központi jelentőséget kap a társbetegségeknek az újrafelmérése és a kezelése. Úgyhogy azt a néhány napot kivéve, amikor a túrás helye miatt a beteg nem tud mozogni, gyakorlatilag ezen a területen nincsen kiesés, és minél előbb ezt a rehabilitációs programot el kell kezdeni a beteg segítségével.
Professzor úr, milyen alternatív kezelési módok léteznek a katéteres ablációval szemben?
Igen, hát ugye nem sok. Tehát ez azért már az említett vezérfonalakból is elég jól kiderül, hogy gyakorlatilag az elmúlt 20 évben a számunkra egyébként a szakmai irányelvek előírják, hogy mennyire erős egy ilyen beavatkozásnak az indikációja, mennyire javasolt, és ezek a most jelen pillanatban a legerősebb javallati beavatkozások közé tartozik. Tehát én inkább úgy fogalmaznék, hogy ha mégsem egyezik bele a beteg a beavatkozásba, akkor milyen lehetőségeink vannak, és természetesen akkor van a gyógyszeres kezelésben némi lehetőségünk, de azért azt tudni kell, hogy a ritmuszavarok gyógyításában, és itt fontos százalékos arányokat is tudok mondani, a ritmuszavarok még a legjobb esetben is olyan 20-30 százalékos sikerarányt tudnak biztosítani, míg a katéterabláció esetén, és ezt is beszéltük ugye a múlt alkalommal, még a legrosszabb sikerarány is 60%-os. És bizonyos ritmuszavarok esetén egyébként elérheti a 99%-ot is. De hát, ha alternatívákról beszélünk, akkor sajnos rossz híreim vannak a hallgatóknak, mert reális alternatívája sok beavatkozásnak sajnos nincsen. Még annyit itt érdemes azért elmondani, hogy ugyanezt a beavatkozást egyébként a sebész is meg tudja csinálni, tehát olyan betegek, akiknek valami más okból, billentyű beavatkozás miatt sebészi beavatkozásra van szüksége, akkor ez a kettő összeköthető, és a sebészi beavatkozás során egyébként a ritmuszavar kezelése is megvalósítható.
Mikor javasolják az orvosok inkább a gyógyszeres kezelést, vagy más beavatkozásokat, például a pacemakert?
Az előbb igazából el is mondtam, hogy a gyógyszer csak akkor, hogyha a beteg nem járul hozzá a beavatkozáshoz, illetve akkor egyébként, hogyha az előben elmondott okok miatt nagyon hosszú a várólista. Tehát azért nagyon gyakran egy betegnek akár 5-6 hónapot, sőt vannak olyan országok egyébként, ahol akár egy évet is, nagyon rosszul hangzik, tudom, várnia kell erre a beavatkozásra, és akkor bizony gyógyszeres kezeléssel kell áthidalnunk ezt a periódust. Érdekesség egyébként ennek az, hogy általában ez meggyőzi a betegeket arról, hogy mennyire fontos különben a tervezett beavatkozás, mert tulajdonképpen a gyógyszeres kezelés mellett a ritmuszavarok nem múlnak el. Nagyon ritkán van olyan beteg, aki azt mondja, hogy na, én inkább nem szeretném ezt a beavatkozást, mert a gyógyszerrel olyan jól vagyunk, hogy inkább a gyógyszerszedés mellett döntök. A pacemaker már egy egészen más kategória, ott tényleg fontos az, hogy kiemeljük, és ezt a rádióhallgatók is pontosan megértsék, hogy a pacemaker kezelés az nem alternatívája a katéterablációnak, hanem egészen más betegségekben használjuk.
És hogyha már erről beszélünk, hogy alternatívák, úgy megkérdezném azt, hogy milyen szempontok szerint döntenek a katéteres abláció mellett, vagy éppen ez ellen?
Ellene ritkán, de természetesen, mint minden orvosi beavatkozás során, nekünk pontosan föl kell állítani a diagnózist. A betegnél nagyon fontos az, hogy a beteg állapotát megfelelőképpen fölmérjük, úgyhogy maga az a szó egyébként, hogy katéter abláció ellen az olyan szempontból helytelen, hogy ez nem nagyon fordul elő így a praxisunkban. Viszont, ahogy a bevezetőmben is említettem, azért olyan tényleg van, hogy szai mögött végül a diagnosztikus eljárások során említettük például az okos órával való monitorozás, vagy a 24 órás EKG, az 1 hetes EKG-val való monitorozás, kiderül az, hogy olyan nem veszélyes ritmuszavar áll, aminél egyébként már a beavatkozásnak önmagában talán nagyobb, hát ha nem is veszélye, de szövődmény aránya van, mint magának a ritmuszavarnak, és ilyenkor van olyan, hogy azt mondjuk a betegnek, hogy nem érdemes megcsinálni. Vagy pedig olyan helyen gondoljuk a ritmuszavar kialakításának a veszélyzónáját, tehát ahonnan kiindul, ami közel van olyan képlethez a szívben, amit semmiképpen sem szeretnénk roncsolni, akkor is azt mondjuk, hogy na, inkább ezt nem érdemes megcsinálni.
Mondhatnám most azt akár viccesen, hogy kinek a papné, de inkább így kérdek, hogy kinek nem javasolt a katéterabláció?
Betegfüggő természetesen, és ez diagnózis függő. Általában ilyen vagy tévéműsorok, vagy rádióműsorok után, vagy pedig ismeretterjesztő cikkek elolvasása után nagyon gyakran a betegek különben realizálják, hogy na, nekem is van ritmuszavarom, orvoshoz mennek, és akkor kiderül az például, hogy tényleg van olyan, mondjuk példaként olyan pitvarfibrillációs beteg, aki már nagyon-nagyon régóta pitvarfibrillációval él, és hozzá csak most jutott el az a információ, hogy ez kezelhető is lenne. Ha kiderül az például, hogy ez a ritmuszavar már évek óta fennáll, akkor sajnos rossz hírt kell közölnünk, mert tényleg az egy év fölött folyamatosan fennálló pitvarfibrillációt már nem nagyon tudjuk visszafordítani. Jelen pillanatban nem áll olyan technológia a kezünkben, vagy nincs olyan technológia a kezünkben, amivel a szívizomban létrejött változásokat vissza tudnánk fordítani. Úgyhogy ilyen betegnél nagyon nagy figyelmet fordítunk arra, hogy valamilyen módon kiderítsük, hogy ez milyen régóta áll fenn. Nagyon érdekes az életkor kérdése. Én a magam részéről nem szeretem az életkort, mint kontraindikációt természetesen a betegeknek említeni, viszont azért van az a tényleg realisztikus kor, ameddig ezt érdemes megpróbálni, és van az a kor, ami fölött szintén elképzelhető, hogy a kialakuló szövődményeknek a hatása az sokkal nagyobb lenne. Hát mondok példát, azért egy 90 év fölül feletti embernek az ablációt nem nagyon szoktuk megajánlni, de egyébként volt már olyan a én praxisomban is, hogy kivételt tettem, mert az úri ember mondta, hogy hát nem nagyon tud már táncolni a tánc kurzuson a fiatal feleségével, és egyébként tényleg biológiailag annyira jó volt, hogy megcsináltuk az ablációt, tehát mindig individuális mérlegelés kell, de akkor is egy nagyon fontos tényező. És akkor még utoljára említeném, amiről már többször beszéltük, a társbetegségeket. A társbetegségek se olyanok, hogy azt mondjuk, hogy emiatt nem csináljuk meg, itt inkább egy ilyen prioritási sorrendet állítunk fel, hogy először a társbetegséget kell kezelni, és amikor például a fogyás eléri azt a szintet, hogy a beteg nagyobb arányja, vagy nagyobb sikerarányja gyógyítható, akkor végezzük a beavatkozást.
Professzor úr, meg tudnánk-e fogalmazni, el tudnánk-e mondani a hallgatóknak azt is, hogy hogyan, miként változtatja meg például a mesterséges intelligencia vagy a robotika a szívritmus zavarokat és az ablációs technikákat?
Hát talán akik emlékeznek az elmúlt adásokra, tudják, akik nem, azoknak azért mondjuk el, hogy én magam ugye robotikával foglalkozom, és az elmúlt 20-25 évben a tudományos kutatásaimnak egy nagyon jelentős része arról szólt, hogy a robot ablációknak a gyakorlatban való egyrészt kipróbálását, más pedig gyakorlati hasznosítását beépítsük a mindennapos beavatkozásaink közé. És én tényleg azt gondolom, hogy komoly esély van arra, sőt remélem, hogy így lesz, mert mindjárt azt is elmondom, hogy miért, hogy itt a következő 30-40 évben egyrészt az informatikai fejlődésnek megfelelően, másrészt meg a robotikának a fejlődésnek következtében ez a műszerezettség olyan fejlődésen fog keresztül menni, hogy a beavatkozások nagy részét 40 év múlva nem kézzel fogjuk csinálni. Miért mondom ezt? Azért, mert ahol lehet javulni, az pont a precizitás és a szövődmények arányának a csökkentése. És a robot beavatkozások beépítése az orvostudományban az valamennyi területen az bizonyította, hogy itt tud leginkább segíteni. Nem tudom, hogy volt-e már olyan műsorod, ahol urológusokkal beszélgettél, esetleg pont az urológia az a terület, ahol kiderült az, hogy a robotoknak a használata a műtétek utáni szövődményeket olyan mértékben lecsökkentette egyébként, hogy jelen pillanatban a prostata műtéteknek 90%-a fölött van már a nyugati országokban a robotbeavatkozásoknak száma. Én ezt várom a szívnél is. A szív egy mozgó szerv, tehát jóval nehezebb a robotikát implementálni, de azt várom, hogy ez sikerülni fog.
És mi a különbség a rádiófrekvenciás és a fagyasztásos ablációk között?
Nagyon érdekes egyébként, tényleg szinte azt mondanám, hogy vicces fejlődésen ment keresztül a különféle roncsolásos technikáknak az alkalmazása. Most ahhoz, hogy erre választ adjak, azért mégis egy-két mondatban el kell mondani a nézőknek, hogy tulajdonképpen miért is kérdezted ezt. Maga a beavatkozás ugye úgy néz ki, hogy amikor a katétert bedugjuk a szívbe, azzal megkeressük azt a területet, ami a ritmuszavart okozza, és a katéter feje az ilyen 1-2 milliméteres vastagságú, azt oda helyezzük erre a területre, és azt a területet azt roncsolnunk kell. Tehát egy olyan kis területről van szó, ami milliméteres nagyságrendű, de vagy oda nőtt, vagy vele született, de kárt okoz nekünk. És ezt a kárt okozó területet kell nekünk utána elroncsolni. Na most erre van égetéses módszer, ez a rádiófrekvencia, amit kérdeztél, és van fagyasztásos, ami a hő elvonáson alapul. Mind a kettő használható, az egyik az talán egy picit biztonságosabb, a másik meg egy talán egy picit hatásosabb. Tehát az égetés hatásosabb, de ott kicsit több lehet a kellemetlen mellékhatás. De miért mondtam azt az elején, hogy ez egy kicsit vicces történet, mert ha visszamegyünk a 80-as évekbe, akkor a legelső ilyen ablációs technika egyébként se nem hővel, se nem fagyasztással történt, hanem elektromos árammal. És ezt úgy hívjuk, hogy pulzusvező, és nagyon érdekes az, hogy a 2020 környékén ez visszajött az elektrofiziológiában, és most a legmodernebb módszerünk egyébként egy ilyen elektromos áramütéssel szünteti meg a ritmuszavart, és ez azért sokkal jobb, mint a másik kettő, mert gyakorlatilag nem tud más szövetet károsítani. Csak a szívizom sejteket roncsoljuk el, és így ezáltal, amit angolul úgy hívjuk, hogy kollaterális károsítás, kollaterális damage, ennek a hatását minimálisra tudjuk csökkenteni. És a másik nagy előnye, rendkívül gyors, másodpercek alatt meg tudjuk csinálni, az, amit egyébként egy percig tart.
De van, aki a fogásztól is fél, a fogorvostól is fél, nem beszélve ilyen beavatkozásoktól, így a kérdés az, hogy milyen pszichológiai támogatást nyújtanak a betegnek, a betegeknek a beavatkozás után, és esetleg a beavatkozás előtt természetesen.
Tényleg valóban vannak olyan, akik félnek, de én azt látom inkább a saját gyakorlatomban, hogy aki fél egy beavatkozástól, egyrészt nem szabad nyilván rábeszélni. Most félve akkor, hogyha tényleg életveszélyes ritmuszavarról van szó, ahol életmentő a beavatkozás, nem szoktuk a betegeket rábeszélni, de ez a típusú szorongás, amit említett, az a mi beteganyagunkban egyébként nincsen meg. Inkább fordítva van, hogy a betegek a végén már olyan szinten szoronganak a ritmuszavar előfordulásától, hogy magát a beavatkozást az, hát tényleg 99%-ban el szokták fogadni. A szorongás az inkább ott lép föl, erről is volt szó, van a pacemakernek egy ilyen speciális fajtája, a defibrillátor, ami sokkot tud leadni, és az is egyfajta terápia, azt is különben mit csináljuk ezeket a beavatkozásokat, beültetéseket. Ott viszont tényleg komoly pszichológiai segítségnyújtásai számíthat a beteg, és tényleg a modern ellátórendszerekben a pszichológusnak nagyon fontos szerepe van egyébként.
Érdekel az is, professzor úr, hogy milyen rendszeres ellenőrzésekre van szükség a beavatkozás után?
Én általában a protokollokban hiszek egyébként, és bárhol, ahol dolgoztam, azért igyekeztem eléggé szigorú protokollrendszert létrehozni. Ezek a protokollok, ezek egyrészt magán a betegség jellegén, a beavatkozás jellegén, másrészt pedig ugye az ellátórendszernek az adott lokális szervezettségén alapulnak. Általánosan egyébként azt mondhatjuk, hogy azoknál a ritmuszavaroknál, ahol valódi gyógyítást tudunk végezni, ott egyszer egy 3 hónap múlva a beteg visszajön, megnézzük vagy az EKG-t, vagy a beteg tüneteit, és hogyha elértük a gyógyítást, amit szerettünk volna, akkor nem kell a betegnek többet kardiológushoz járnia. Azoknál a betegségeknél, és itt elsősorban a szívfibrillációra gondolok, ahol viszont élethosszíglan tartó betegvezetésre van szükség, ott klasszikusan a beavatkozás után van a 3, 6 és 12 hónapos utánkövetés, és utána pedig évente egyszer.
Mi történik, mi történhet akkor és abban az esetben, ha a beavatkozás valamiért mégsem hozza meg a várt eredményt?
Hát függ természetesen attól, hogy miért nem sikerült. Tehát itt is többféle kategória van. A leggyakoribb az, hogy sikeres a beavatkozás, a beteg egyébként jobban van, és akkor valamikor, hónapok múlva, vagy fél év múlva, egy év múlva visszajön a ritmuszavar. Ennek általában az az oka, hogy az az energia, amit közöltünk a szívben, azzal az energiaforrásokkal, amit beszéltünk, az nem elég. Ilyenkor egy új beavatkozást végzünk, és általában azt tudtuk mondani a betegnek, itt is a leggyakoribb ritmuszavar tudom leginkább mondani, a pitfalszibrillációt, hogy az első beavatkozás 70-75%-os, de a második beavatkozás már a sikerarányta 85-90%-osra is tudja emelni. Tehát itt azért van értelme egy új beavatkozásban gondolkodni, de olyan is lehet egyébként, hogy a diagnózis során kiderül az, hogy kezelhetetlen az a ritmuszavar, vagy pedig olyan helyről jön, mint mondtam, amit nem akarunk károsítani, és akkor viszont tényleg marad az az alternatív, amivel a mai műsort is kezdtük, gyógyszeres kezelés.
Beszéltünk már a következő kérdésről, részben kaptunk is rá választ, de térünk még vissza arra, hogy akkor ténylegesen konkrétan mennyire hozzáférhetők a modern kezelések, a modern eszközök a szívritmus zavarral küzdő betegek számára. Hol, mennyire, mikor?
Még egyszer mondom, nagyon jó ez a kérdés, és szerintem erről is nagyon sokat kellene beszélni, mert nagyon drága beavatkozásról van szó, és ezáltal a finanszírozók, azok az egészségügyi finanszírozók, azok az egészségügyi biztosítók függően attól, hogy az adott országban hogy van ez megszervezve, bizony, mondjuk ki őszintén, alul finanszírozzák ezt a beavatkozást. És ennek megfelelően egy ilyen népbetegség esetén sajnos azt kell, hogy mondjam, és ez a szomorú tény, hogy az optimális számokhoz képest a betegeknek csak egy töredékét tudjuk megfelelően kezelni. Természetesen igyekszünk ilyenkor fölállítani azokat a prioritási sorrendeket, hogy akiknek mindenképpen szüksége van a beavatkozásra, azok megkapják a beavatkozást, többiek várólistára kerülnek, és mi közben egyébként a háttérben azon dolgozunk, hogy mindenképpen megpróbáljuk ezeket az egészségügyi finanszírozókat meggyőzni arról, hogy a következő években javítani kell a finanszírozást, és sokkal többet kell erre áldozni. És még egy aspektusa van ennek, hogy általában közkórházakban egyébként maga ez a beavatkozás nem elérhető, tehát specializált centrumokba kell menni a betegnek. Én szerintem ez nem baj egyébként, hiszen majd mutatjuk a képeket jövő héten, annyira magas eszközigényű specializált centrumokra van szükség, hogy ezt nem lehet tényleg ilyen nagyon kisi városokban felépíteni.
Tudom, hogy nem illik és nem szabad árakról beszélni, de ön azt mondja, állítja és tudja, hogy ezek az eljárások, beavatkozások nagyon költségesek. Esetleg valamilyen példát, például euróban tudnánk mondani, vagy nem szabad? Önöknél szerintem természetesen.
Szerintem szabad is kell is. Tehát itt azért én nagyon hiszek egyébként az átláthatóságban, a transzparenciában, és muszáj is erről beszélni. Főleg olyan árakat tudok egyébként mondani, amelyek Nyugat-Európához származnak, hiszen én ott dolgoztam, és azzal egyébként össze is tudom hasonlítani a magyar árakat. Sajnos ugye erdélyi árakat én nem tudok, nem dolgoztam ott soha, tehát konkrétan hogy ez mennyibe kerül a ti országotokban, arra nem tudok választ adni, de nagyon széles határok között mozog. A leggyakoribb ritmuszavar, a pitfalszibrilláció az Erasmus Egyetemen, ahol én dolgoztam, az 15 ezer eurós beavatkozás volt. Időnként egyébként voltak külföldi betegeink, tehát onnan tudom pontosan, hogy mennyit kellett nekik fizetni, tehát ez egy elég jelentős összeg. Egy német kiskórházban, vagy középszintű kórházban, ahol azért már az ellátás minőség egyébként nem biztos, hogy eléri ezeket az akadémiai centrumokért, ott olyan 6-7-8 ezer euróért lehet, és most Magyarországon a fajlagos ára ezeknek a beavatkozásoknak az egy kicsit nehezebben megfogalmazható, mert a finanszírozás az másképpen történik. Ott úgy történik, hogy a finanszírozó ad nekünk egy éves összeget, ami általában azon alapszik, hogy az adott centrum az elmúlt évben mennyi beavatkozás végzett, hát szeretjük, hogyha ez évente azért növekszik, és azt az összeget kell nekünk úgy beosztani, hogy minél több beteg kezelhető legyen belőle.
Professzor úr, nagyszerű beszélgetéseink voltak, és most, hogyha arra gondolok, amik már az éterbe kerültek, és a kérdésekre, melyekre már választ kaptunk, az elhangzott beszélgetéseinkből miket emelne ki a legszívesebben? Jöjjenek akkor a végső következtetések, és itt persze a katéterablációkra gondolok, a szívritmus zavarokra, és mindarra, amikről az eddig ebben az elmúlt négy műsorban beszéltünk.
Csináljuk úgy, hogy kulcsszavakat mondok, és utána egy-egy mondattal megmagyarázom, hogy miért gondolom. Tehát a legelső és legfontosabb az, hogy népbetegség. Igen, és azt el kell fogadni, hogy főleg a pitvarfibrilláció és a többi ritmuszavarral együtt a pitvarfibrilláció az népbetegség. Ennek növekedni fog az előfordulása, tehát nagyon komolyan kell venni, és nagyon komoly hatásai vannak. Ezért nagyon fontos az, hogy a rádióhallgatók is tényleg tudjanak erről, és minél előbb ezeket a kezelési formákat eljuttassuk hozzájuk. Másik ilyen kulcsszó high-tech. Tehát valóban olyan technológiai háttér kell a ritmuszavaroknak a kezeléséhez, ami csak specializált centrumokban történhet meg. Tehát nagyon, nagyon fontosnak tartom azt, hogy sajnos függően attól, hogy valaki hol lakik, akár könnyebben, vagy akár nehezebben juthat el az ellátórendszerbe, és nekünk ezt valamilyen szinten ezt a problémát kezelni kell, hogy minél szélesebb kör eljuthasson bárhonnan a beavatkozásokhoz. A harmadik pedig gyógyítás. Tehát itt valódi gyógyításról van szó, és tényleg, ha sikerül a beavatkozás, akkor az is elképzelhető, hogy soha többet nem kell a betegnek kardiológushoz mennie, vagy pedig még ha kell is, akkor is már csak a társbetegségeit kell a továbbiakban kezelni.
Mi történik például egy olyan beteggel, aki megvolt már, aki már túlesett egy beavatkozáson, és mégis valamilyen okból kifolyólag azt a beavatkozást folytatni kell, de a betegnek már erre nem lesz pénze, vagy egyáltalán mi történik azokkal a betegekkel, akik nem tudnak anyagi hátteret biztosítani ezeknek az orvosi nagyszerű, de mégis olykor megfizetetetlen dolgoknak?
Hát azért szerencsére, nem tudom, hogy nálatok hogy van, de mi olyan országban élünk, ahol ezeket az egészségbiztosítás finanszírozza. Egyébként Hollandiában is, ahol éltem, gyakorlatilag nincs privát medicina. Tehát azok az árakat, amiket én elmondtam, azt nehogy félreértsék a betegek, ez nem azt jelenti, hogy ezt nekik kell fizetni, ezt a társadalom biztosítás fizeti. Én csak arra céloztam, hogy ez viszont elég jól beáratható, tehát ezek drága beavatkozások. Úgyhogy azoknak a betegeknek, akiknek újabb beavatkozásokra van szüksége, azok ugyanúgy megkapják természetesen.
Professzor úr, hogyan tovább? Úgy tudom, úgy hallottam, hogy jövő héten Marosvásárhelyre utaznak.
Igen, szeretnénk a Marosvásárhelyi kollégákkal egyfajta együttműködést kialakítani, és emiatt a centrumunknak néhány fontos vezetője valóban utazik, úgyhogy ez ad majd lehetőséget arra, hogy nálatok a stúdióban velünk el tudjatok beszélni, amit nagyon várunk egyébként.
Kiket hoz akkor magával, és hogyan választotta ki az illetőket, a szakembereit?
Minél szélesebb körben szeretnénk természetesen a kardiológiát és a mi centrumunkat bemutatni. Annyit tudjuk, hogy azért mi itt a ritmuszavarokról beszélgettünk az elmúlt alkalmakkal és ma is, azért, mert én ritmuszavar specialista vagyok, de a szívbetegségek az még nagyobb mértékben népbetegségnek számítanak. A szívelégtelenség, a billentyűbetegségek, és természetesen ne feledkezzünk meg a legfontosabbról, a szívkoszorúsért betegségekről, úgyhogy lesz közöttünk szívkoszorúsért specialista, lesz közöttünk szívsebét, lesz közöttünk szívelégtelenséggel foglalkozó szakember, úgyhogy próbálunk egy ilyen széles palettán mozogni.
Vagyis az én feladatom akkor az, hogy igencsak felkészüljek erre a műsorra, de remélem, hogy ez valamennyire sikerülni fog. Professzor úr, hát szép lassan a medicina percei lejárnak. Köszönjük, hogy időt szakított a Marosvásárhelyi Rádiónak és a rádió hallgatóinak természetesen. Köszönjük, hogy újra velünk volt, és köszönjük ezt a tartalmas beszélgetést is.
Én köszönöm megint a lehetőséget, és tényleg nagyon szívesen állok a rendelkezésetekre a jövőben, és nagyon fontosnak tartom, és a modern vezérfonalak is nagyon fontosnak tartják a betegoktatást, és tényleg gratulálok ahhoz, amit te is csinálsz Marosvásárhelyen, mert ezek azok a műsorok, amelyek nagy szerepet kaphatnak abban, hogy a betegek megtudják azt, hogy hol tart a világ, és hogy milyen lehetőségeik vannak a gyógyulásuk érdekében.
Természetesen még egyszer megköszönjük azt, hogy velünk volt, hogy válaszolt élőben a kérdéseinkre. A hallgatóknak pedig még egyszer elmondanám azt, hogy számítunk akkor a figyelmükre november 14-én délután 17:30-tól 1 órán keresztül. Élő közvetítés a Marosvásárhelyi Rádió Facebook oldaláról. Live videó kamera felvételek is lesznek, hogyha a technika ördöge ebbe nem szól bele. Kedves hallgatók, a medicina percei erre a hétre lejártak. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét, dr. Szili Török Tamás professzor, a ritmuszavarok diagnózisának és kezelésének világszerte elismert szaktekintély nevében is. Elköszönök a medicina műsorvezető szerkesztőjét, Nagy Bodó Tibort hallották. További kellemes estét kívánunk, vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, és ne feledjék azt, hogy az egészség mindennél fontosabb. Jó éjszakát, viszont hallásra!